Kellemes hétvégét kívánok Önöknek, hölgyeim és uraim! Kis Robert Rihárd vagyok, a műsorvezető. Folytatjuk a világszámot itt az Inforádióban, továbbra is a Bahamákkal, ahol bizony nagyon-nagyon sokat kell dolgozniuk a segítő amerikaiaknak, akik ide érkeztek. Az Egyesült Királyságból is nagyon sokan jöttek olyanok, akik próbálnak segíteni a helyi hatóságoknak úrrá lenni a helyzeten, mert hogy több mint 60 ezer embernek kell élelmiszercsomagot osztani. Nagyon sokan elveszítették az otthonukat, házukat, lakásukat. Összedőlt nagyon sok olyan épület is, ami már olyan új technológiával épült, amire azt mondták, hogy azért nagyon komoly hurrikánokat is kibír, de ők sem gondolták volna, hogy ekkora is lehet, mint a mostani. A hurrikán időszak azért augusztustól egészen október végéig tart, és minden évben vannak nagyon-nagyon erős szelek, de ekkora azért nagyon ritka, mint amilyen most pusztított. Alapesetben egyébként november-decemberben már jönnek a turisták, február-január környékén rengetegen vannak a Bahama-szigeteken, és egészen a nyárvégi időszakig sokan vannak itt, de a hurrikán idején is azért bőven tele vannak a szállodák, hiszen azt nehéz kiszámolni, hogy mikor jön egy komolyabb trópusi szél vagy hurrikán, de azért ki lehet. Ez azt jelenti, hogy azért elő lehet készülni arra, hogy ne legyenek súlyos gondok, súlyos tragédiák. Hogy mégis vannak, az nyilván attól van, hogy van, akinek olyan a munkája, hogy muszáj mozgásban lennie, másnak olyan az otthona, hogy nem tud mit tenni, nem tud máshova menni, vagy legalábbis nem akar. Ilyen is előfordul, úgyhogy mindig előfordulnak bizony súlyos esetek, de én végéltem a Bahama-szigeteken, és végéltem Hawaiion is, Hawaiion a Felicia hurrikánt, ami aztán szintén trópusi viharrá szelídült, és láttam, hogy már jó pár nappal előtte mindenféle olyan programot megállítottak, ami a tengerre viszi a turistákat. Nem volt cápanézegetés, nem voltak hajós programok, ki se lehetett menni a tengerre. Aztán, amikor jött a hurrikán, előtte két nappal már szórólapok, hangos beszélővel, autók figyelmeztettek a veszélyre, elkezdték bedeszkázni az üzleteket, és utána, miután mindez megtörtént, már nagyjából minden létező helyi helyen transzparensekkel, mindenféle mással figyelmeztették a vendégeket, szóltak a turistáknak a recepciónál, ha szállodába laktunk, és úgy várhattuk a hatalmas szél megérkeztét. És amikor Hawaiion tényleg a Felicia elképesztő milyen erős volt, láttam, hogy mire képes, akkor tényleg azt mondtam, hogy nem szükségtelenek, hanem kötelezőek ezek az előkészületek, és még így is lehetnek bizony súlyos gondok. Akkora volt az ereje a hurrikánnak, hogy a pálmafákat szinte a földig lehajlította, de majdnem mindegyik pálmafának a felső kis lombja, a kis pálma levele, az a földet söpörte, ha éppen nem tört ki. Hogyha kibírta a pálma, akkor tényleg elég hajlékony volt, de hogyha nem, akkor pedig nyilván elpusztult. De azt is láttam, hogy hiába deszkáztak be üzleteket, szinte szétfeszítette, lefeszítette a hatalmas erejű szél a deszkát arról a kis üzletről, és betört az üzletnek a kirakata is. És minden egyes ilyen hatalmas szélviharnál a tenger közelében 2-3-4 méter magas hullámokat képzeljenek el, és nem csak ott, hanem ott is, ahol egyébként korábban még nem volt a tenger, mert kilométerekre bejön az óriási víztömeg, besüvít a szél, majd azt követően megérkezik a tenger, és bizony hosszú ideig ott is marad a víz, és azokon a helyeken, ahol egyébként korábban bicikliztünk, sétálgattunk, ott most 1 méteres, 1,5 méteres, jobb esetben csak 80 centis víz hömpölyög. Aztán amikor az egész visszahúzódik, akkor megint van egy kis szívó hatása, akkor megint nagyon vigyázni kell. Bár nem olyan, mint a cunaminál, olyat szerencsére nem éltem át, csak hallottam róla, meg láttam televízióban, de azért nyilván a hurrikán követően, amikor visszahúzódik a tenger, akkor is azért jó pár dolgot magával visz. Nyilván egy felnőtt embert, vagy egy olyan gyereket, akire vigyáznak, azért nem tud, de azért ez is veszélyes. Mindent egybevetve nagyon-nagyon-nagyon alaposan fel kell készülnie mindenkinek, aki itt turistáskodik, vagy aki helybeli egy ilyen hurrikánra, nem beszélve a mostaniról, amire nem lehet felkészülni, olyan óriási ereje van, hiszen az elmúlt időszakban csak az utóbbi 5-6 évben nem volt ilyen erős, ilyen hatalmas erejű, ilyen óriási sebességű hurrikán. Tehát térjünk vissza a jobb dolgokra, mondjuk Paradise Islandre. Meséltem már önöknek az első Bahama-szigeteki látogatásomról, A Paradise Island később sokat változott, a legnagyobb attrakció az az Atlantis lett, a világ egyik csodája. A hotelt, mert ugye ez egy szálloda, ugyanaz a Saul Kersner alkotta meg, aki a dél-afrikai Sun City-t is megálmodta. Hát tényleg tudhatott valamit a derék úriember, mert hogy a dél-afrikai szálló után a Paradise Islanden is gigantikus hotelt teremtett, több mint $1 milliárd. Egyébként utána megcsinálta az Atlantist a Dubai Pálmán is. A sziget 70%-án az ingatlanok jelentős részét már megvásárolta Saul Kersner, és hát az Atlantis építésével nem titkoltan az volt a célja, hogy ez legyen a világ legjobb szállodája. Sokan vannak így, akik szeretnének egy ilyet alkotni, de hát van, akinek sikerül is. Sun City egy év alatt minden esetre megtermelte az építési költségeket, majd az Atlantis is igencsak hamar nyereségessé vált. Ami nem volt csoda, hiszen amikor az Atlantiszt a Bahamákon megalkották, akkor nem spóroltak semmivel, és hogyha valaki sok pénzt áldoz, akkor az vagy elvész neki, vagy pedig ilyen csak kamatosan visszatérül. Nos, itt az utóbbi következett be, a szálloda megnyitóját is egy óriási partival ünnepelték, még Michael Jacksont is meghívták, hogy akkor még élt, Leonardo DiCapriót, meg még sok-sok több sztárt is. Az épületek tetejéről pedig hatalmas nagy tűzijátékot lőttek fel, óriási mennyiségű rakétát, és tényleg pazar volt ez is. Providence Islandet a már említett híd köti össze Paradise Islanddel, úgyhogy a repülőtérről akár kocsival is elautózhatunk a legendás 7. kontinens nevét viselő szálloda komplexumba. Az Atlantis név egyébként azt jelképezi, hogy nem egy egyszerű hotelről, hanem egy minivárosról van szó. Mivel Miami nagyon közel van a Bahamákhoz, így a szállodába sokan a saját jachtjukon érkeznek, és nem is akarnak szállodai szobára költeni, de hát azért ezek a vendégek is szeretnék élvezni az Atlantis csodáit, úgyhogy hatalmas jachtkikötőt építettek a szállodához. Persze így is fizetni kell, napi $1000 kerül egy jacht kikötői díja, de ez senki se sokalja. 63 nagy jacht és 160 kisebb csónak tud kikötni az Atlantis kikötőjében, Paradise Islandes kikötőben. A szárazföldi oldalról megközelítve először egy hatalmas szökőkutat látunk, majd egy gyönyörű sétány vezet a kristályterembe, vagyis a szálloda recepciójához. A királyi és a királynő szobák a Royal Towerben találhatóak. Gyönyörű, antikolt berendezés, égkövekkel kirakott dobozkák, ilyet képzeljenek el, aranyozott liftek, az 1201 vendég befogadására képes tornyok 120 lakosztálya különböző berendezésű, 5 kategóriába osztották ezeket, tehát nem mindegyik különböző, hanem kategóriánként különböző, és hát különböző szolgáltatásokat is takarnak, van a Royal lakosztályok, a Bridge, Presidential, Grand, Regal, ez nem túl bonyolult elnevezések. A legelegánsabb lakosztályokban saktábla és álomszép karosszékek láthatóak. A híd lakosztály, vagyis a bridge a legelőkelőbb, és a két épület közötti összekötő hídon található. 22 karátos aranyjal bevont csillárok, márványpadlók, zongora és két hálószoba, úgyhogy ilyesmi várja a leggazdagabb vendégeket. A lakosztályból egyik oldalon a jachtkikötőre nyílik csodálatos látvány, ugye erről a hídról, a másik oldalról pedig az Atlantis láthatjuk, az Atlantis többi részét, meg az óceánt. Volt egy időszak, amikor ez volt a világ legdrágább lakosztálya, $25,000 per éjszaka ennyibe került. Ma már vannak drágább lakosztályok is. Nagyon sok érdekes adatot elmeséltek nekem, megtudhattam például, hogy 800 főnyi csak a takarító személyzet, tehát azért bőven vannak takarító állások, és naponta 13 tonna ágyneműt cserélnek. Nem csoda, hogy a mosóbrigádnak reggel 6-tól este 10 óráig folyamatosan dolgoznia kell. Hát persze nem kézzel mossák az ágyneműket, nagy ipari mosógépek vannak, de csak arra, hogy felügyelje a mosógépeket, arra is 300 ember kell. És hát mindezt persze a turista nem érzi, ő csak élvezik, hogy sétálgathatnak a medencék meg a lagunák között, és ámuldozhatnak az elsüllyedt város csodáin. Rengeteg olyan vendég is van, aki külsős, aki a jaktokról megy be, aki más szigetről megy be, tehát nem csak azok vannak, akik pár ezeren itt szállnak meg, hanem olyanok is, akik a szolgáltatásokat akarják élvezni. Például megnézni az akváriumot a föld alatt, mert hogy a szálloda részeket összekötő részben föld alatti akváriumrendszer van, és még a főépületek alaksora is a víz alatt van egyébként. Megépítették Atlantis víz alatti romjait is, tehát persze nyilván egy elképzelt dologról van szó, vagyis elkészítettek egy elképzelt dolgot, de a szálloda alaksorában tényleg néhány helyen olyan érzésünk támad, mintha egy ásatás résztvevői lennénk. Aztán persze raktak bele egy-két ilyen predátor szörnyszerű valamit is, hogy ezért egy kicsit az amerikai dolgok is előjöjjenek. Az akvárium részben 500 homár úszkál, nem számoltam meg, de ezt mondták nekem, a másikban pedig hatalmas cápákat is láthatunk. Van itt tigris cápa, nagy pörölyfejű cápa is, és rájákat is megcsodálhatunk. Egy elszeparált édesvízű medencében pedig a pirályák fickándoznak. Sokkal idillibb képet mutat a korallokkal díszített akváriumokban a színes lupik és más déltengeri halak látványa. A hivatalos adatok szerint egyébként több mint 50 ezer halat csodálhatunk meg az óriási akváriumrendszerben. Folyamatosan tisztítani kell ezt persze, ez szintén embert próbáló feladat. Persze az állatokat nem csak alulról csodálhatjuk meg, hanem a felszínen sétálva is gyönyörködhetünk a ráják csapataiban, de még izgalmasabb élmény a Maja templom csúszdája, mert hogy amikor ezen a csúszdán lecsúszunk, akkor a cápák akváriumán vezet keresztül az utunk, úgyhogy az ember lélegzete is eláll, amikor azt hiszi, hogy a cápák közé fog érkezni, és hát bizonyos szempontból igaz is, én is lecsúsztam ezen, és természetesen a cápák nem tudnak odajönni, mert a műanyag megvéd minket, de ott vagyunk a cápák között, csak mi vagyunk bezárva a kis műanyag csúszdába, és miközben csúszkálunk, közben jobbra-balra ott húzkálnak a cápák. Ugyanilyen van egyébként Dubajban, az Atlantisban is, tehát ott is ki lehet ezt próbálni. Összesen egy nap átlagosan 12 ezer vendég érkezik az Atlantisba, plusz ott van az 5000 fős személyzet, úgyhogy nem egyszerű az ellátás, hát 700 szakás gondoskodik a konyhákról és az érkeztetésről, de Bahamáknak ez az Atlantis a nagy attrakciója, és hát itt is a kaszinó a lényeg, ahol sokat lehet nyerni vagy veszteni. A Karib-tengeri térség legnagyobb játékterme itt található. Bármi meglepő, a Bahamákon nem őshonos a pálmafa, azért ezt tudni kell. Én azt gondoltam, hogy mindenhol pálmafák nőnek, mint a Dominikai Köztársaságban, de nem. Persze egyre többet telepítenek ide, és jó pár helyen vannak pálmafák már, de mégis más a strandok hangulata, mint például a Dominikai Köztársaságban. Tehát én olyan ismerősömmel is találkoztam már, aki mondta, hogy szintén volt a Bahamákon, de neki csalódás volt, mert kevés volt a pálmafa. Hát, hogyha ilyen édeni dolgot szeretnének, akkor a Maldív-szigetek, Dominikai Köztársaság, esetleg talán Aruba, de a Bahamák egy kicsit másról szól. Hölgyeim és uraim, hamarosan a reklámot és a híreket követően folytatjuk a Világszámot itt az Inforádióban, mégpedig Miamival. Elmegyünk majd, megnézzük a fehérnemű sótól kezdve egészen a fantasztikus autókon át sok minden csodáját Miaminak, és azt is például, amikor a több emeletes óriás hajók a két szárazföld közötti csatornából elindulnak a nyílt tenger felé, és olyan az egész, mintha egy lakótelepi ház egyszer csak megindulna. Úgyhogy az elkövetkezendő fél órában is sok-sok érdekes történetet hallhatnak majd, maradjanak velem!